Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egyre közelebb kerülünk ahhoz a történelmi pillanathoz, amikor szeptember 6-án boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a tisztaságvér tanúját. A Veszprémi Főegyházmegye hívja a híveket, hogy készüljünk együtt lélekben Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására, amelyben Isten különleges ajándékát ünnepelhetjük. A ráckevei Dunapartján elhelyezkedő kis település Szigetszentmárton adott otthont az idei katolikus zenei tábornak, a Kazettának. Az MKPK Ifjúsági Bizottsága egyházi könnyű zenei tábora idén 69 résztvevővel, közel 20 tanárral és szervezővel zajlott le augusztusban, immár 7. alkalommal. A témák közt szerepelt két napon keresztül a zeneelmélet, illetve szerzői jogi alapismeretek. A szakmai előadások után zenekari próbák során készültek fel az alkalmi zenekarok a táborzáró koncertre a tanárok segítségével. Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztésének legnagyobb kárvallottjai azok lesznek, akik hiába várják, hogy településükön megjelenjenek a nagy kereskedelmi láncok egymással versengő nyomott árai és akciói. A rendelet módosítás szerint a 400 négyzetméternél nagyobb napi fogyasztási cikket értékesítő üzleteknél tulajdonosváltás vagy új bérlő belépése esetén újra engedélyért kell folyamodni. Jelenleg Európa minden egyes sorsfordító globális változás vesztesei közé tartozik, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a Tihanyi Transit Fesztiválon. Szijjártó Péter úgy vélte, az Európai Unió mélyrepülésének legfőbb oka, hogy a közösséget most egy háborúpárti, szélsőségesen liberális és a sikertelensége miatt frusztrált politikai elit uralja. A kormány abban bízik, hogy a bankok átvállalják majd az első lakásvásárlóktól az otthonstartos hitelek közjegyzői díját. A rendelet szerint szeptembertől a közjegyzői díjak emelkednek, ám az otthonstartos hitelek közjegyzői díjára szuperkedvezmény jár. Így a piaci díjtétel 15%-át kell majd fizetni. Hétfőtől vezeti be az új elektronikus ingatlan nyilvántartási rendszert Budapest főváros kormányhivatala. Az új rendszerre történő átállás miatt szeptember 5-éig szünetel a személyes ügyintézés a fővárosi földhivatali ügyfélszolgálatokon. Több mint 12 milliárd forint átcsoportosításáról döntött a kormány, ebből 4 milliárdot a Rogán Antal vezette miniszterelnöki kabinetiroda kap kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatokra. Csak nem 2 milliárd forinttal nő a Csángó Magyar Együttműködési Program támogatása a külügyminisztériumnál. Emellett a HunRen, Magyar Kutatási Hálózat és az Energiaügyi Minisztérium plusz 1 milliárd 800 millió forintot kap. 10 milliárd forintos mobilitási program indul a felsőoktatásban. A felsőoktatásért és fiatalokért is felelős államtitkár bejelentette, a nehezebb körülmények között élő hátrányos helyzetből érkező hallgatókat támogatja majd az új kezdeményezés. Szeptember 22-én New Yorkba utazik Donald Trump amerikai elnök, hogy felszólaljon az ENSZ közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán. Ezt a Fehérház szóvivője jelentette be, de részleteket még nem közölték. Dél-Koreában vesztegetés és más bűncselekmények miatt vádat emelt a különleges ügyészség Kim Kong-hi, Hyun Sog-yol leváltott elnök felesége ellen. Ez az első alkalom az ország történetében, hogy egy volt First Lady ellen hivatalosan vádat emeltek. A Teherán elleni ENSZ szankciók újbóli életbe léptetését kezdeményezte három vezető európai ország. A brit, a német és a francia kormány azzal indokolta a lépést, hogy Teherán jelentős mértékben megsérti az iráni nukleáris fejlesztési program korlátozásáról és ellenőrzéséről 10 éve kötött megállapodást. Végül a hétfői időjárásról. A pára és köd feloszlása után hazánk nyugati felén kevés, keleten több gomoly felhő képződik, de alapvetően sokat fog sütni a nap. Az északkeleti-keleti tájakon néhány zápor is kialakulhat, a déli délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon lesz élénk. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. Bajkó Ferenc településmérnökként rendezési építésügyi jogszabályokat készít elő, de amint ideje engedi, harangokkal foglalkozik. 2000 óta kutatja a harangok történetét, és nem csak a templomtornyokban, hanem az interneten, jegyzőkönyvekben, levéltárakban is. Eredményeit a Magyar Harangok honlapon teszi közzé, mondjuk úgy közkincsé. Nemrégiben az Egri Bazilika tornyában futottam össze vele. Sajnos akkor időhiány miatt nem készülhetett el a riport, de budapesti otthonában hamarosan felkerestem. Bajkó Ferenc harang történeti kutatóval ültem le beszélgetni, és előttem van az ő általa írt könyv, Budapest harangjai, a tornyokban rejlő Budapest. Gondolom én, hogy Budapest a maga sok száz templomával szinte kimeríthetetlen kincses bányája a harangkutatóknak, de honnan jött az ötlet vagy az érdeklődés a harangok irányába?
Gyerekkorom óta érdekelnek a harangok. Amikor kisgyerek voltam, a nagymamám elvitt ide a kispesti templomtérre déli időben, és megszólaltak a harangok, és ez annyira tetszett, hogy minden délben azt kértem, hogy oda menjünk déli időben, amikor szólnak a harangok.
Én nem hallatszott ide?
Ide nem hallatszik, ahol lakunk. Egyébként ez a lakás, ahol most beszélgetünk, a nagyszüleim lakása volt, és ide nem hallatszik el annyira a harangszó, tehát oda el kell menni egy 5 perc séta innen. Itt három templom is van Kispesten, a három templomban 8 harang található, és ezek rendre a hét különböző napjain, különböző időpontokban rendszeresen szólnak is mind a mai napig. És amikor 16 éves lettem, elkezdtem a harangoknak az adatait gyűjteni. Megismertem abban az időben egy idős bácsit, dr. Patai Pált, aki a harangtörténeti szaktudásnak az egyik kiemelkedő alakja.
Nemrég hunyt el 100-valahány éves korában?
Igen, 105 éves volt Pali bácsi, amikor elhunyt, és sokan tőle kaptuk azt a lelkesedést, amit viszünk tovább a harangtörténeti kutatással kapcsolatban. És ebben az időben, amikor 16 éves voltam, az olyan 2000 környékén kezdődött, elkezdtem levelezni lelkészekkel, plébánosokkal, hogy milyen harangok vannak az adott tornyokban. Később pedig fölkéreckedtem eleinte fényképeket készíteni, az utóbbi időkben pedig a harangokról, ahol megengedik, hogy megszólaltassuk, vagy fölmenjünk akkor, amikor a harangok szólnak, videók is készülnek. Ennek az utóbbi műfajnak nagy népszerűsége van a fiatal fiúk körében. Sok ilyen barátom van, akiket kifejezetten a harangok videózása érdekel.
És ezeket megnézhetik, ezeket a videókat, ugye a te Facebook oldalodon, honlapodon?
Igen, tehát egyrészt a www.magyarharangok.hu oldalon lehet megnézni az eddigi gyűjtéseimet. Ez az oldal egyébként majd a közeljövőben egy kicsit majd modernizálásra fog kerülni. És amellett van egy Facebook csoport, szintén Magyar Harangok néven fut a Facebookon, ahol közzé lehet tenni olyan tartalmakat, fényképeket, videókat, amik a harangokkal kapcsolatosak. Ami nem harangokkal kapcsolatos, azt én nem szoktam engedni, hogy kikerüljön, mert ennek a csoportnak ez a témája. És amellett van egy videócsatornám, most jelenleg a videa.hu nevű ilyen videó megosztó oldalon lesz majd újra elérhető, korábban a YouTube-on volt. Tehát nagyjából ezen a három helyen érhető el az, amiket én kutatok.
16 évesen kezdted, akkor hány év van már mögötted?
Hát 24. Ez idő alatt egy olyan 715 toronyban voltam fenn.
Vezetsz naplót?
Igen, vezettem. Én a tornyokat vezettem, hogy hány toronyban voltam. 715 templomtoronyban jártam eddig. Úgy gondolom, hogy van olyan fiatal harangvideós, aki volt több toronyban is, mint én, tehát valószínűleg nem én vezetem a listát a tornyok látogatásának számából. Én ebből nem is fűztem sose így versenyt, hogy minél több toronyba jussunk fel, hanem ahogy az embernek az ideje engedi, vagy ahogy az élete adja, úgy persze minden hónapban egy-két nap felmegyünk egy-két toronyba, vagy csak én magam, vagy másokkal együtt megnézünk egy-két harangot, úgyhogy ez szépen így gyarapszik ez a fajta gyűjtemény.
Mit kell tudni a harangokról? Nyilván nem olyan szinten, mint egy harangkutatónak illik, de az átlag embernek, sőt mondhatom, hogy az átlag vallásos embernek.
A harang elsősorban Isten dicsőségét hirdeti. Ez nagyon fontos, amikor harangokkal foglalkozunk, erről beszélni és ezt lefektetni.
Ugye jó, ha valaki vallásosan harangkutató?
Én úgy gondolom, hogy aki harangokkal foglalkozik valamilyen szinten, mindenképpen kapcsolatban van Istennel. Mondom, ezt az alaptézis nem árt tisztázni, hogy a harang azért van, mert Isten dicsőségét hirdeti. Tehát lehet, hogy nem tetszik, ahogy a harang szól, szólhatna szebben valakik szerint, de mindenképpen az Istenért van az a harang. És amellett egy nagyon érdekes öntészeti alkotás, az egyetlen olyan öntvény, amely meghatározott zenei hangon, sőt zenei hangokon szólal meg, mert egy harangnak a hangjában több hang szólal meg, és ezek jó esetben egymással konszonánsak ezek a hangok. És természetesen van a harangoknak egy kultúrtörténeti vonatkozása a különböző korokban, amikor a harangok készültek, az adott kornak ott van a lenyomata a harangokon. Ki öntette, ki volt akkor a király, a császár, az uralkodó, a püspök, melyik időben, és nagyon sokszor a feliratban elrejtve megjelenik valami, ami az adott kornak a gondolkodását tükrözi. Például a leggyakoribb ilyen harang felirat csoport az, amikor a trianoni fájdalom tükröződik harangokon. Boldog asszony anyánk, ad vissza hazánkat, ez az Adiligeti, Budapest Adiligeti római katolikus templom harangjának a felirata. Vagy Csonka Magyarország, nem ország, Nagy Magyarország, Mennyország, ez a hajdunánási református templom harangjának felirata. Nem egy harangon Nagy Magyarország címere vagy térképe van megjelenítve a harang díszítésében. Akkor van olyan harang, amelyik II. József idejében készült, és a felirat ráutal II. Józsefre. A Sopron melletti Harka településen pedig egy olyan harang van, amelyen Ferenc Józsefnek az arcképe látható. Ez egy kiállítási darabja volt a harangöntödének, és utána került fel a toronyba, és ezért van rajta Ferenc Józsefnek az arcképe. Más harangról itt Budapesten a újpesti evangélikus templom harangjáról a német nyelvű feliratot, amelyet a gyülekezet és a lelkész öntetett, a gyülekezet eltávolította, mert ők nem akartak már német feliratot olvasni harangokon.
Hát nem is látják a harangot, ott van fönt. Senki nem megy oda.
Egyrészt abban az időben azért valószínűleg többen feljártak a harangokhoz, másrészt pedig azért nem mindegy, hogy egy harang hogy néz ki, milyen díszítése van, még akkor is, hogyha a hívek, a templomba járó emberek tömege nem látja a harangot.
Hogy szedték le a feliratot?
Levésték a feliratot, és be vannak vésve akkori presbitérium neve. Van egy ilyen, nyilván ennek egy ilyen goromba oldala, csak azért mondom, hogy harangokon sok minden tükröződik. Ugye az ember lát egy felirat nélküli harangot, a fölmegy a toronyba, na itt mi történt? És akkor elkezd olvasgatni utána a levéltárba, és akkor talál az ember egy ilyen cikket, hogy fölháborodtak a gyülekezet tagjai, hogy német felirat került a harangra. Hát akkor biztos ezért nincs felirata annak a harangnak, mert eltávolították. Ott egy olyan hangulat volt. Máshol meg ugyanabban az időben Ferenc József császárnak az arcképét ráöntötték a harangra. Tehát nagyon érdekes különbözőségek meg párhuzamok vannak. Akkor ugye a háborús rekvirálás történt harangok körében, harangtornyokban.
Elvitték ágyúnak.
Igen, illetve hadi célra. Nem minden esetben, illetve a két világháború esetében már nem ágyú készült a harangokból, hanem hadi nyersanyagnak vitték el. Különböző gép, alkatrészek készültek a harangokból, tehát abban az időben már nem olyan volt a haditechnika, hogy ágyú készült volna. Az érdekesség az, hogy van olyan templom, a ceglédi református templom, ahol önként adták oda a harangjaikat, mert meg kell védeni a hazát. Máshol a Baranya megyei Vése evangélikus templomának harangjait pedig nem voltak hajlandóak odaadni a rekviráló bizottságnak, és a népnyelv úgy tartja, hogy a harangokat összedarabolták és befalaszták a templomnak a falába.
Hát így se jártak jobban.
Igen, de ők azt mondták, hogy a harangok nem ölhetnek embert. Úgyhogy ott maradt a harang a falban, és sokan azt mondják, nem lehet ugye tudni, mert az le kéne bontani a falat, hogy még mindig ott van a falban a harangoknak az anyaga.
Ez érdekes. Melyik volt az első harang, amit így megvizsgáltál?
Az első torony, ahova fölkérezkedtem, az a monori református templomnak a tornya volt, Ott három harang van, kettőt Szlezák László öntött az 1920-as években, egyet pedig Ducsák István az 1960-as években. A Ducsák István tulajdonképpen Gombos Lajos harangöntő volt, csak abban az időben álnéven működött, mert Gombos Lajos nem kapott működési engedélyt az akkori rendszer kihívásai szerint. Tehát ott ez a három harang volt, az volt az első.
És melyik volt a legutolsó?
A legutolsó az Egri Bazilikának a harangjai. Az Egri Bazilikában négy harang található. A legnagyobbat Németországban öntötték, 6000 kg-os. Ez Magyarország harmadik legnagyobb harangja. A passzói Perner cég öntötte. Sorban a második harangot Justel József öntötte Egerben 1828-ban, ez körülbelül 3000 kg-os.
Akkor ez még az első, vagy az előző bazilikát is megjárta, hogy úgy mondjam.
Igen, igen, így van. És van két harangja, amelyek Sopronból származnak, a Seltenhofer harangöntödéből. Ezek az 1920-as években készültek, 15 és 7 mázsa körüliek ezek a kisebb harangok, tehát ezekkel együtt négy harangja van az Egri Bazilikának.
Láttam már harangöntést?
Élőben még nem láttam harangöntést. Videón, meg az interneten rengeteg harangöntést láttam. Van olyan harangöntő, de ahol élőben közvetítik az összes harangöntést. Tehát interneten, Facebookon, YouTube-on sok helyen lehet látni harangöntést.
Akkor eldicsekszem, hogy én láttam a Bazilika nagy harangjának az öntését kint Passauban, és azon csodálkozom, hogy egy fillér haszna maradt rajta a harangöntőnek, mert akkora fogadás volt utána, hogy szerintem minden nyeresége lecsúszott sörét és vérsli formájában. Lehet, hogy azért is kellett egy időre bezárnia, nem? De most már újra nyitott.
Igen, volt egy időszak, amíg a Rudolf Perner öntő, de nem működött, most újra működik, úgyhogy a nagyobb harangokat onnan szerzik be. Ugye legutóbb Győrben készült egy nagyobb méretű 4000 kg körüli harang, az szintén Passauban készült.
Folytatjuk beszélgetésünket Bajkó Ferenc harangtörténeti kutatóval. Melyik a kedvenc harangod? Van ilyen?
Hármat mondanék, három kedvencem van. Az egyik a ceglédi református templomnak a nagy harangja. Amikor 14 éves voltam, akkor azt kértem gyereknapra, hogy oda menjünk el Ceglédre, és nagyon sokáig az volt a kedvencem, gyakorlatilag a hangzása miatt. Egy szép B0 hangú 3000 kilós harangról van szó.
Nem úgy játszol valami hangszeren?
Nem, nem. Aztán a Szent István Bazilikának a Mária harangját, Boldogasszony harangját nevezném meg, amelynek szintén nagyon szép zengése van, ugyanolyan zenei hangon szól, mint a ceglédi. Ehhez még annyi történet kapcsolódik, hogy amikor az első világháború idején el akarták a harangot rekvirálni, hadicélra el akarták vinni, akkor aláírás gyűjtöttek a pestiek, hogy ne vigyék el ezt a harangot, és azt mondta a pesti népnyelv, vagy úgy tartotta, hogy ezüst van az anyagában. És akkoriban Apponyi Albert volt a kultuszminiszter, aki a trianoni békeszerződés aláírásakor ott volt, és őt kihívták, és kijött meghallgatni délidőben a boldogasszony harangnak a hangját, és megállapította, hogy tényleg valami különleges van a boldogasszony harangnak a hangjában, és így maradt meg ez a harang, ez a Szent István bazilikának az egyetlen régi megmaradt harangja. A harmadik pedig a Pest-Szent Lőrinci evangélikus templomnak a harangja. Ez azért kedves számomra, mert ott vagyok harangozó, és gyakorlatilag amióta ez a harang Tolna megyéből Pest-Szent Lőrincre jött, azóta végig kísérem a történetét. Ez egy kitelepített településnek a harangja. Úgy hívták ezt a települést, hogy Üveghuta. Itt a második világháború után a német lakosságot nincstelenné tették, el kellett hagyniuk az országot, és ott maradtak a házaik, ott maradt a templom, és ott maradt a toronyban két harang. A kisebbik harangot bevitték Bátaapátiba, sokáig ott volt a templomban, így ki volt állítva. Emlékeztette a bátaapátiakat a Üveghutának a történetére, a németek kitelepítésére, és aztán onnan került Pest-Szent Lőrincre, és ez 2013-ban történt, amióta ez a kis 50 kilós harang használatban van.
Szabad idődben harangozol, mert egyébként van polgári civil munkád is.
A harangozás egy önkéntesség az én esetemben, tehát ez nem fizetett egy házi tisztség.
De mit kézzel húzod?
Kézzel. Ez egy önkéntes szolgálat, én a Pest-Szent Lőrinci evangélikus gyülekezetnek vagyok a tagja, meg gyülekezeti munkatársa, több kisebb dolgot csinálok így a közösség életében, például a énekeket én szoktam kivetíteni, meg ilyen alapítványi munkát végzek, és akkor amellett nyilván a kedvenc foglalatosságom a harangozás. Nálunk kézzel történik a harangnak a megszólaltatása, vagy csak vasárnap harangozunk. Ez egyébként több budapesti protestáns templomban visszajött a kézzel történő harangozás, mert így fiatalokat, meg lelkes önkénteseket be lehet vonni erre a szolgálatba.
Van egy kis gyűjteményed, vagy nem tudom, hogy kicsi a gyűjteményed, harangod az még nincsen, de itt elég sok ilyen harangnyelvet látunk a szobádban, meg van itt valami járom, vagy mi ez?
Igen.
Nem mai darab?
Igen, sajnos még ilyen nagyobb, vagy ilyen 2-3 kilónál nagyobb harangom nincsen, kisebb csengettyűim vannak, illetve gyűjtök harangnyelveket, illetve harangfelfüggesztő szerkezeteket, ezek az úgynevezett harangjármok, illetve mindenféle olyan dokumentumot, ami harangokkal kapcsolatos. Itt van előttünk egy kis csengettyű, amin Nagy Magyarország címere látható, és ilyen szép plasztikus díszítés.
Bocsáss meg, ez a parlamentnek volt az ilyen rendreintő csengője?
Igen, ez a parlamenti csengettyűnek egy másolata, amit itt találunk, ezt a Vaterán találtam internetes aukciós oldalon.
És vannak itt még relikviák?
Igen, akkor van egy csengettyűm, ami Lengyelországból származik. Ez a lengyel függetlenség 100 éves évfordulójára készült. Rá van írva, hogy 1918, kötőjel 2018, és ezt harangöntő készítette a lengyel Felcsinszki harangöntő mester. Én többnyire olyan csengettyűket gyűjtök, ami valami harangöntőhöz, vagy valamilyen emlékhez köthető. A másik, egy nagyon érdekes, ez egy alumínium csengettyű.
Ez Hajdúszoboszlón kísérletezték ki talán?
Igen, a Jenei György és Oborzil Editnek a találmánya volt, ez az alumínium harang, amiben az a találmány, hogyha az alumíniumba réseket vágunk harang palástján, akkor a harang megszólal, mert egyébként nem lenne semmilyen hangja, és ilyen nagyon szép művészi harangokat készítettek. Igazából ezeknek a hangja nem veszi fel a versenyt a bronzharangokkal, tehát templomi harangnak ez gyakorlatilag nem igazán használható. Egy-két templom van, ahol ilyen alumínium harang van, de nem igazán használják. Aztán itt van egy emlékérem, Prohászka püspök haranganyagából 1927. november 1. Valzer Budapesten. Ez a Prohászka püspök harang, ez Székesfehérváron van, Székesfehérvári Székesegyháznak a nagy harangja.
Prohászka Ottokár volt ott a püspök?
Igen, és az ő tiszteletére készült a nagy harang, és annak az anyagából van ez a kis érem.
Ami kimaradt.
Akkor van itt egy ilyen harangöntödei tábla, Ruprecht testvérek, ez egy pécsi harangöntödének a cégtáblája, és van egy ilyen kicsi érmécske, ami igazából nagyítóval olvasható, akkora, mint a, nem tudom, mint az ujjaim, így összefogva, 5 centi átmérőjű. Ez egy soproni harangnak az öntésére készült emlékérem, ami azért érdekes, mert ez a soproni harang már nincs meg. A Szent Mihály templom tornyába készült ez a harang, de ott már nincs meg, elrekvirálták ezt a harangot, de az emlékérem az megvan.
Melyik, ha lehet tudni, Magyarországon a legrégebbi harang?
A legrégebbi harang, amelyet találtak régészek, az esztergomi Balassi Múzeumban található. Ez az úgynevezett csolnoki harang. Ezt egy vezetékkel kapcsolatos munkálat után vásták ki a földből. Jellemző, hogy harangok földből kerülnek elő. Ez azért van így, mert amikor a török elől menekültek, akkor sok helyen a földbe rejtették a harangokat, zárójel bezárva. Tehát ez a legrégebbi harang, ami Magyarországon felelhető. 1100-1200 környékére datálható ennek a harangnak az öntése.
Nincs rajta semmi, ami ezt pontosan megmondaná?
Abban az időben nem írtak semmit a harangokra, se évszámot, se az öntő nevét, ez később jött a divatba. Aztán a legrégebbi megszólaltatható harang, ez nagyon érdekes, ez egy református toronyban van, Veleméren, Vas megyében. Nagyon érdekes ennek a története, mert amikor elvitték a harangokat rekvirálni, az ottani presbiterek bevitték a vármegyeháza udvarára a harangokat, és amikor jöttek visszafele, egy kis harangot fölraktak a szekérre, hogy mégis azért legyen valami harangja a templomnak. És így tartja az ottani mondás, hogy így került ez a régi harang a veleméri református templomnak a tornyába. A veleméri református templom a 1870-es években épült, ez a kis harang, ez pedig 12.-13. századi öntvény. Ez is érdekes egyébként, hogy ezt beolvasztani szánták abban az időben, pedig ki volt adva, hogy a régi, meg a műemléki jelentőségű harangokat nem lehet hadi célra beolvasztani, de úgy látszik ez mégis. Tehát ez a legrégebbi, ami toronyban van és működik. A legrégebbi évszámmal ellátott harang pedig Vas megyében van, Pornóapáti római katolikus templom tornyában, ez 1492-ben készült. És ami még érdekes, régi harang az a Nógrád szakáli 1523-ból. Ez gyakorlatilag egy harang család, mert több településen is megtalálható 1523 környéki harang, például Szügyben. És azért érdekes a Nógrád szakáli harang, mert így kezdődött a 20. század második felében a harangtörténeti kutatás.
Patai Pali bácsival.
Igen, Patai Pali bácsi elment Nógrád szakára, és ottani helybélieket kérdezte, hogy mutassanak már neki valami régi dolgot, mert ő ilyen régiségeket, leleteket keres, és mondták neki, hogy Pali bácsi, hát tessék fölmenni a templomtoronyba, ott lát egy régi harangot. És megvárta Pali bácsi a harangozót, amikor jött délidőben harangozni, akkor még kötéllel húzták a harangokat, fölment, és nagy meglepetésére látta ilyen tenyérnyi nagy betűkkel, hogy 1523 akkor készült az a harang. Tehát ezek gyakorlatilag a legrégebbi harangjaink.
Tudjuk-e azt, vagy tudhatjuk-e azt, hogy mondjuk az anyaországban öntött harangok közül melyik került el innen a szülőföldjétől a legtávolabbi pontjára a világnak?
Molnár Mária teljesített misszionáriusi szolgálatot Pápua Új-Guineában, és oda öntetett egy kis harangot Egri Ferenccel, a kisgejőci harangöntő mesterrel, és az ottaniak mind a mai napig emlegetik ennek a harangnak az emlékét. Sajnos ez a harang a II. Világháború idején eltűnt.
Akkor már csak emlék.
Már csak emlék, de a közelmúltban Gombos Miklós pótolta ezt a harangot, tehát újból magyar földről származó harangjuk van a Pápua Új-Guineájaknak.
Mi legyen a végszó egy ilyen beszélgetésnek, hiszen beszélgethetnénk szerintem a harangokról, akár Budapest, akár az ország különböző pontjainak harangjairól napestig, vagy esti harangszóig, mégis mit szeretnél így a végére summázatul?
Talán azt, ami a Szent István Bazilika nagy harangjának felirata. Szent István király, Boldog Gizella, Szent Imre herceg, imádkozzatok érettünk, ez a harang hirdesse Isten dicsőségét, vigye imáinkat Isten elé, élőkért és holtakért, Magyarország feltámadásáért.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bajkó Ferenc harang történeti kutatót ismerhették meg. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Új adással 2 hét múlva jelentkezünk legközelebb. Tartsanak akkor is velünk. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a hipoterápiáról volt szó, vagyis a lóasszisztált terápiáról. Műsorunkban Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetőjének beszélgető partnerei. Ez alkalommal Hokk Andrea, lóasszisztált pedagógiai foglalkozásvezető, mozgásfejlesztő, valamint Simenszki János középiskolai tanár, lovas szaktanár lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Beszélgethetünk erről a témáról most már nem először, mert hogy talán márciusban adtuk nagy örömmel arról hírt, hogy Bükkábrányban egy példaértékű összefogással épült egy lovaspálya, ami természetesen használt gőzerővel, illetve hát most a tanév véget ért, de ugye indult egy kísérleti év, egy pilot év, aminek a fél évi eredményekről már beszélhetünk, de most már tudunk az egész éves eredményről is szót váltani? Így hogyan van. Zajlott ez az év, Andrea?
Úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és nehézségekkel teli éven vagyunk túl, tehát minden olyan, ami a pilot év kapcsán kijöhetett nehézség. Azt megtapasztaltuk, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenre megoldást is találtunk, illetve nagyon sok nézőpontot át tudtunk helyezni az év folyamán. A tanév felépítése szerintem nagyon jól működött, tehát az időjáráshoz alkalmazkodva hol kutyás, hol pedig lovas foglalkozások zajlattak, illetve a tanév lezárult, és most vagyunk éppen az évvégi mérésekbe, illetve a méréseknek a összegzésében. Ami már biztos, hogy megvan, az a szülők által kitöltött elégedettségi kérdőívek.
Kicsit beszéljünk erről a pilot évről, hogy tulajdonképpen melyik korosztályt, mely gyerekeket érintette, illetve hát egy kicsit azt gondolom, hogy méltathatjuk azt a helyzetet, ami van Bükkábrányban, hogy egy nagyon jelentős összefogás által ott ez a lovaspálya felépülhetett. Azért ez itt ebben a régióban szerintem egy óriási dolog.
Meg ez bármelyik régióban egy óriási nagy dolog lehetett, hiszen ez egy alulról jövő kezdeményezés. Itt nem alapvetően az intézmények találták ki, hogy ez a projekt bekerüljön az általános iskolába, illetve az óvodába, hanem a községnek a civil szervezetei, ahol főleg a szülők vannak jelen. 3 korosztályt jelöltünk ki ebbe a pilot évbe, mivel nem titkolt célunk az volt, hogy az átmeneteket könnyebbé tegyük a gyermekek számára, így az óvodai iskola átmenetnél a nagy csoport és az első osztály volt a célcsoportunk, illetve az alsó-felső tagozat váltása miatt pedig az 5. osztály, tehát ők 3-an vehettek részt 36 héten keresztül állatasszisztált foglalkozásokon.
Meg kell, hogy kérdezzem, hogy a ti életetekben hogy jött az, hogy lovas terápia, lovakkal való ilyen irányú foglalatoskodás, hiszen azért ez egy óriási projekt, hiszen a ló az nem egy kicsi állat, el kell tudni helyezni, gondozni kell, terápiás szakember kell mellé, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy komplex feladat. Hogyan osztjátok meg egymás között, és hogyan kezdődött?
Hát a kezdés. Hát ugye először is, ugye fiatal korában már az ember szereti az állatokat, lovazott, ugye tanul lovagolni és egyébek, ugye először autodidakta módon, de utána edzővel és egyébekkel, és jött az, hogy a főiskola, egyetem, lovas szakirány, és utána pedig a lovak. Ugye ez az optimális, ha először az alapokat tanulja, meg az ember is úgy csinálja. Hát ugye jött 1 ló, 2 ló, 10 ló, hát már 10 valamennyi is lett, és közben közben Andreával megismerkedtünk, találkoztunk, ő is lovazott, kezdett lovazni, vagy kezdett lovaglást tanulni, és ugye jött, hogy nála viszont a gyerekek igényelték, az ő gyerekei igényelték a lovaglást, a lovas fejlesztést, és akkor ez egy kapcsolat lett, és akkor így alakult ki az, hogy felvettük ezt a módszert a kereteink közé.
Mert azért azt gondolom, hogy nem egy mindennapos találkozás, hogyha vannak lovak, és két ember szeret lovagolni, de azért azt gondolom, hogy terápiás célokra használni és fordítani a tudást, meg a lovak tudását, azért az egy másik történet, hiszen ezt azért azt gondolom, hogy sok tanulás előzte meg jelen pillanatban is tart, majd mindjárt Andrea elmondja, hogy jelen pillanatban is miket tanul.
Hát az első ugye a lovak kiképzése. Ugye egy lovat nem csak abból tart, hogy kiképezzük és lovagolunk rajta, hozzá kell szoktatni mindenhez, ami ilyen esetekben előjöhet, egy sikítás, egy labda, egy bármilyen hang, vagy éppen egy másik állat. Ugye ez egy hosszantartó folyamat, és a lovak kiválasztása se akármilyen, hogy ezt meg tudjuk csinálni velük. Úgyhogy ez egy hosszabb feladat, és utána kell építeni rá ezeket a egyéb feladatokat, amikkel dolgozunk.
Hány lóval dolgoztok jelenleg?
Összesen 10 lovunk van most. Hát őszintén hárommal nem dolgozunk, a többi alkalmas rá, lovaglásra, illetve fejlesztésre is. Vannak pici lovaink is, ami csak 70 centi, 80 centi is magas, illetve van 160-as is, de az optimális, ami nekünk a magasságunkhoz képesen 150-es marmagasságú ló.
Hogyan zajlottak, Andrea, ebben a tanévben a foglalkozások? Ugye mondtad az imént, hogy mely gyermekek körében, de azt is mondtuk, hogy ez egy kísérleti év volt, és ennek a nevében benne van, hogy vélhetően lesz folytatás.
Igen, nagyon szeretnénk, hogyha lenne folytatás. 3 korosztály egymás után következett a lovaspályán. Tehát az első ilyen nagy készülés nekünk mindig az volt, mert ugye ez egy ilyen előre megfojtott döntés volt, hogy a lovakat visszük az iskolába, nem a gyerekek jönnek ki a lovardába. Tehát nekünk a készülés a csütörtöki napunkra az már szerdán elkezdődött.
Ez komoly logisztika volt.
Így van, tehát igen. Össze kellett állítani először, hogy azon a helyen, mert tanév elején ugye megírtam egy éves tanmenetet, mondjuk így, viszont azt le kellett mindig óravázlatokra bontani, hogy éppen az adott foglalkozásokon, éppen az adott csoport hol jár az iskolába, mert arra is nagyon figyeltünk, hogy a lovasórák szorosan illeszkedjenek ahhoz, amit a gyerekek egyébként az iskolában tanulnak. Tehát szerdán volt arra időnk, hogy én leüljek, végig gondoljam, hogy melyik csoporttal mit fogunk csinálni. Ezt meg kellett kettőnknek beszélni, hogy ehhez milyen eszközökre van szükség, és akkor már szerdán elkezdtük azokat a dolgokat pakolni, amik az autóba beférnek, mert azért ez egy elég eszközigényes foglalkozás, és akkor csütörtökön felpakoltuk a lovakat, és elindultunk Bükkábrányba. Ott az óvisokkal kezdtünk mindig, ők 10 órakor jöttek. Az óvodások abba a programba vettek részt, ez egy általam akreditált, illetve levédetett iskola előkészítő program, az a neve, hogy Lóháton az iskolába. Tehát ők egész évben a Lóháton az iskolába program elemeit tanulták, amik arra lettek kitalálva, hogy az óvodásoknak azokat a képességeit próbáljuk készségszintre emelni, ami ahhoz kell, hogy sikeresen kezdődjön az iskola. Az első osztályban 2 cél volt, az egyik az, hogy a tantárgyi ismereteket megerősítsük, rögzítsük, illetve azt, hogy az állatok által csökkentsük a stresszt, ami a iskola, a óvodaiskola átmenet, tehát ok az a gyerekekbe. Az 5. osztálynál pedig ezt a tantárgyi koncepciót elengedtük ebbe az évbe.
Mert azért az egy komoly váltás, ugye, a alsó tagozatból a felsőbe való.
Így van, meg hát ugye kiskamaszok lettek ezek a gyerekek, és úgy gondoltuk, hogy ez annyira megterhelő érzelmileg, hogy az 5. osztálynál csak szociális kompetenciákat fejlesztünk, és annál az osztálynál szükség is volt arra, hogy az osztályon belüli kohéziót egy kicsit erősítsük, az osztályon belüli kommunikációt egy kicsit letisztázzuk, illetve hogy a csoport dinamikát egy kicsit harmonikusabbá tegyük. Úgyhogy az 5. osztályosoknál pedig mindig ez volt. Tehát ahol például az első osztályba csoportbontással is dolgoztunk, ez előre eltervelt célunk volt, hogy az ötödik osztálynál nagyon kevés csoportbontás volt ott, amikor lehetett, mind a 24 gyerek egyszerre volt kint a lovaspályán, hiszen azt szerettük volna, hogyha egy harmonikus osztályközösség alakul ki, illetve a gyerekek is stresszmentesek és nyugodtak.
És hogyan sikerült ezt a pilot évet összegezni akár kettőtöknek együttesen, és hogyan látszik a jövőben? Nyilván ezt a bükkábrányi lovaspályát szeretnétek hosszú távon használni, hiszen ezért épült. Ha már ott van, akkor nagyon jó lenne érdemi célokra használni.
Igen, mert ugye ez központ. Az iskola is egy nagy iskola, és központban vagyunk. Sok település is közelben van, jobban, mint hozzánk, ki Sályba. És ez volna a fő célunk, hogy fejleszteni tovább, illetve felvenni a következő évfolyamot, vagy a következő óvodás csoportot, akik most ugye most lesznek nagy csoportosok, most lesznek elsősök, ők már lépnek tovább, és utána a következőnek pedig, ami kiesett, mert most negyedikből, éppen ötödikbe, aki a váltásnál van, az a csoport jönne föl. Úgyhogy ez egy komoly logisztika, hogy össze tudjuk hozni a szülőkkel, a fenntartóval, és még az osztályban lévő tanárokkal és az igazgatónővel is, hogy be tudjuk hozni ezt a dolgot központilag.
Jól érzem, hogy az is lehet egy probléma, hogy ez egy nagyon sok szereplős foglalkozás, és itt nagyon sok szereplőt kell összehozni úgy, hogy tudjatok együtt dolgozni. Afelől nincsen kétségem, hogy a gyerekek nagyon szerették ezt a terápiát, hiszen szeretik a gyermekek az állatokat. Mondtad, Andrea, hogy rossz időben kutyás terápia volt, jobb időben nyilván a lovakkal dolgoztatok már együtt, de nyilván egy kulcskérdés, hogy hogyan tudtatok együtt dolgozni a pedagógusokkal, a tanítókkal, a tanárokkal, hiszen ez egy érdemi információ, azt gondolom, nem utolsó sorban a szülőkkel.
Én azt gondolom, hogy a programnak a nehézsége az nem itt van, mert nagyon együttműködőek voltak mind a pedagógusok, mind a fenntartóknak egy része. Ami inkább a nagyobb probléma, hogy nekünk ugye ezek kifejezett célunk az volt, hogy ezt a rendszer szinten beemeljük, és ami nekem nagyon-nagyon fontos, hogy a szülők ezért egy fillért se kelljen, hogy fizessenek. És ez a probléma, hogy egyszerűen nem találtuk meg azt a rendszer szintű válaszokat, hogy hogyan lehetne ezt ingyenessé tenni az ország különböző területein több állomáson. Egyelőre azt sem találtuk meg, hogy hogyan lehetne ingyenessé tenni a következő évbe. Tehát a program koordinálása az hál' Istennek nagyon jól megy, egy nagyon lelkes és nagyon tevékeny csapat fogott össze. A szülők már a évvégi kérdőívekből is azt látjuk, hogy nagyon elégedettek, illetve most folynak a kérdőívezések a következő tanévre, hogy meg ki az, aki szeretné, hogy részt venne a gyerekek a programba, tehát itt ugyanúgy óvodába, iskolába zajlanak a felmérések, ezzel nincsen gond. Azt gondolom, hogy a pedagógusok kifejezetten támogatták ezt, tehát nem csak a kérdőívek, hanem mi napi kapcsolatban is voltunk velük, ők nagyon szerették ezt, és nagyon örültek neki. Itt a legnagyobb nehézség, hogy egyszerűen nem látjuk, hogy a rendszerbe ezt hogyan lehetne beilleszteni úgy, ahogy ezt terveztük.
Pedig ugye annak idején is megfogalmaztad itt a Csillagpont Rádióban, hogy a te nagy álmod, hogy a közoktatásba bevinni ezt rendszer szinten, ezt a hipoterápiát tulajdonképpen, vagy állatasszisztált pedagógiát a lovakkal, és ez olyannyira komolyan gondolod, meg gondoltad, hogy tankönyvet is írtál, vagy könyvet is írtál. Igen. Itt kettő is van, állatasszisztált pedagógia lóval, illetve mozgásfejlesztés 2+4 lábon. Igen. Tehát te ezt nagyon-nagyon komolyan gondolod, ennek valóban megvan a tankönyvi háttere is.
Hát mi 10 éve lényegében, 7 napból hetet ezzel foglalkozunk. Úgy gondolom, hogy az elméleti alapokkal nincsen baj, a motivációval sincsen, mert amikor lezártuk a tanévet, ennek a szárnyaló tanulás programnak az összes dokumentumát, illetve kidolgozott tanmeneteit, óravázlatait felajánlottam, hogy ingyenesen bármelyik intézménynek elküldöm, illetve bárkinek, aki az országban bárhol szeretne ilyennel foglalkozni, minden segítséget megadunk, János ugye lovaszakmai oldalról, én pedagógiai oldalról, és hogy rengeteg, tehát fővárosi intézményektől kezdve országosan rengeteg olyan iskola és óvoda van, aki erre nagyon nyitott lenne. Tehát én úgy gondolom, hogy egyébként sikeres ez a dolog. Nagyon nagy az érdeklődés, nagyon sok helyre hívtak minket azzal kapcsolatba, hogy ennek a szakmai hátteréről beszéljünk. Nagyon nagy a közérdeklődés iránta, tehát nagyon sok média megjelenést tudhat ez a projekt maga mögött. És nem akarom, hogy arra fusson ki, hogy ez az egyetlen bibi az, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt finanszírozni, mert egyébként az összes többi az pedig nagyon, nagyon pozitív. Itt vagyunk egy kicsit megakadva, de folyamatosan gondolkodunk, pályázatokat írunk. Most a héten is lesz egy találkozunk az egyik fenntartóval, hogy tovább ötleteljünk. És ez nagyon, nagyon tetszik nekem, hogy nem mi szervezzük ezeket a találkozókat, és nem mi szeretnénk menni, hanem a stábnak azok a részei, akik egyébként szülők is.
A pilot program arra is vonatkozik, hogy egyedül az országban, itt Bükk-Kábrányban zajlott most egy ilyen kísérleti év, tehát sehol máshol az országban ilyen keretek között hipoterápiát nem alkalmaznak.
Ne haragudjon, vannak, már a hipoterápiát azt nem mondjuk már, mert az lovas terápia, tegyük már helyre, és elnézést kérek, hogy így ebbe belekontárkodok. A hipoterápia az maga a terápiás rész. Amivel mi foglalkozunk, az pedig a pedagógiai rész, úgyhogy ezt lovas pedagógiának vagy lóasszisztált pedagógiának kell mondani, mert Magyarországon jelenleg az a besorolás, hogy a hipoterápia az vagy a gyógypedagógiai lovaglás, vagy a hipoterápiai mozgásfejlesztés, amit gyógytornászok, lovasterapeuták végeznek.
Tehát ott már valamilyen diagnózis.
Így van, tehát, hogy a terápia az mindig valami hiánynak a specifikus terápiája. Itt pedig a mi programunkban, illetve az összes olyan szakmai dologban, amiben mi benne vagyunk, ott a lovat az oktatási, nevelési folyamatba szeretnénk beilleszteni, és itt elsődlegesen épértelmű, egészséges gyerekek megsegítése iskolai, óvodai környezetben.
Ahogy mondta is az imént, hogy mondjuk a 5. osztályosoknál ugye az a cél, hogy érzelmileg egy kicsit szociálisan, kisebbeknél pedig a megtanult információknak az elmélyítése, de ebben hogyan tud segíteni egyébként a ló? Például ebben, hogy megtanult tananyag elmélyüljön és készségé váljon, mert azt, hogy szociális értelemben, hogy tud segíteni, azt még úgy én is értem, de hogy a megtanult tananyagot, azt hogy tudja elmélyíteni egy ilyen foglalkozás.
A lovat mindig segítőként használjuk. Az úgy jelenti meg ebben a szempontból, hogy csináljuk a gyakorlatokat, csinálják a számolást, csak közben, hogy ne izguljon például, a ló ott van mellette, és simogasd meg abba a pillanatban azt a kis lovacskát, mutasd meg neki a képet, hogy nézze meg, és akkor van egy alunk, aki direkt oda szagol, és mintha olvasna, és nézi a képet, és na akkor jó, beszéltünk, jó lett. És akkor ebben a folyamatban próbáljuk így bevinni, hogy ha játszanak, ha futnak, ha egy sportversenyt csinálunk, egy szlalomozást a lóval, vezeti a lovat a gyerek, és akkor például megtanulja azt, hogy is kell koordinálni a többieket, mert fogják egymás kezét közben, vezesse egy a lovat, de viszont ne húzza a többi a másikat, ne szaladjon előre, és ez egy nagy nehézség, még az ötödiknek is, nagy nevetség van belőle, de viszont, ha megnézzük bemutató órán, vagy bármikor, a szülők is, hogy milyen szépen tudnak menni egymás mögött, vagy éppen hogy vezetik a lovat. Itt a lóvezetéstől kezdve a lóval való kapcsolat. A lónak alacsony a szívverése, vagy kevés a szívverése. Keveset ver percenként. Ő nyugtató hatással is van. Ha sokszor van úgy, felül a gyerek a lóra, jaj, János Bácsi, jaj, simogasd meg. Na jó, most indulhatunk.
Egy és ő a szól, pontos, hozzá kell
szó sétani, szerint
ugye?
Így van. Igen. A lónak nagyon vékony a bőre, szinte olyan, mint a miénk, nagyon sűrűn erezett, idegpályákkal véget, és nagyon lassan ver a normál esetben a szíve, nagyon hozzánk képes, nagyon lassan, és megfogja, és megöleli, és szúj kettőt, becsukja a szemét, azt akkor indulhatunk.
És talán itt indul ugye a folyamat, ezt a bizalmi kapcsolatot pontosan kialakítani ugye a ló, meg a gyermek irányába is, hogy ketten együtt tudjanak dolgozni.
Hát a legtöbb gyerek még nem látott közelről, most őszintén lovat.
Meg hát szerintem olyan is van, hogy adott esetben a méretétől akár megijed, egy kicsit tart tőle, és persze, nyilván más, persze, mint egy kutya, egy cica.
Ezért van olyan ló, hogy de itt megtanulja a vezetését, beszélgetünk a ló lekötéséről, ami nagyon fontos. Az ápolás, úgy kezdjük, hogy ápolunk lovat, puha kefe, durva kefe, egyébek, patatisztítás, hogy fel lehet venni, hogy kell sörényét, hogy fogod meg. Az alapoktól kezdjük. Persze akkor már hozzászokik ahhoz, hogy nem kell félni tőle, hogy nem lép a lábadra, vagy ha lábadra lépne, akkor mit csinálj. Szóval így kezdjük el az egészet, és így visszük bele az egész fejlesztésbe ezt.
És akkor utána, hogyha rátérünk a tantárgyakra, amikor már a gyerek ilyen sokkal kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb állapotban van, akkor az átadandó ismeretek sokkal könnyebben megragadnak, és mivel jó élményt párosít hozzá, ezért sokkal tovább megmaradnak. Rengeteg kutatás van világszerte arról, hogy a lovaknak például sokkal könnyebben olvasnak a gyerekek, éppen azért, mert nyugodtabbak, nincs szégyenérzet. Ugye egy állat az soha nem tükröz vissza semmi negatívumot, úgyhogy az olvasás órák kifejezetten gyakran előfordultak nálunk ez alatt az egy év alatt, és ami nekem meg különösen fontos, hogy nagyon sok mozgásfejlesztő feladata, tehát hogy nálunk az olvasás óra is úgy zajlik, hogy kifejezetten nagy mozgás és finom mozgásfejlesztés feladatokon keresztül, de maga az olvasás az mindig a kis törpe póniknak a fülébe van. Tehát az, hogyha mi véletlenül halljuk, azt csak halljuk, de itt a lovaknak olvasnak a gyerekek.
Egy utolsó kérdés, úgy készülnek, hogy szeptember 1-től folytatódik a program, reményeik szerint?
Reményeink szerint, igen.
Én meg arra kérem önöket, hogy jöjjenek vissza, és akkor a folytatásról is beszélgessünk. Köszönöm szépen.
Mi köszönjük.
Elhangzott egészségügyi perceink témája ez alkalommal a hipoterápia, vagyis a mozgásfejlesztés lóháton volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Beretsz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.